Édesapádat elsősorban tájkép, illetve portréfestőként tartják számon, bár nyilván nem csak ez volt. Ugyanakkor méltatói mindig hangsúlyozzák, és ha itt körbejárunk, akkor magunknak is láthatjuk, hogy a tájképekben minden esetben az ő képzett társításai, szín és jelkódjai vannak ott, sokszor már kivíve ezeket a figurativitás határain kívülre. A portréiban meg gyakorlatilag az arcvonások csak, ha lehet így fogalmazni, keretet adnak a modell egyéniségének. Te részben kívülállóként, hiszen végül is nem ez a mesterséged, de ugyanakkor családtagként, hogy tapasztaltad Nagy Lászlót parafrazálva, mennyire viszik át ezek a technikák az üzenetet a túlsó partra, a receptor felé?
Na, nagyon érdekeset kérdezel. Hát ugye mi beleszülettünk, vagyis én beleszülettem abba, hogy édesapám nem olyan, mint az osztálytársaim édesapja akár. Tehát, hogy ő időnként elvonul, elmegy a műtermébe, és ő ott valamit csinál, tehát nem velünk játszik, és nem látjuk, hanem ő ott alkot, ő dolgozik. Gyerekként ezt úgy igazából nem is tudtuk felfogni. Azt viszont felfogtuk, hogy amit csinál, azt ő nagyon szereti. Tehát, hogy ő rajongott a festészetért. Neki a kifejezési módja az sokkal inkább az ecset által, a ceruza által, a bármilyen technika által született meg, és került vászonra vagy papírra. Ahogy a képen is lehet látni, számtalan technikával kísérletezett, mindig meg akart újulni, és folyamatosan kereste azt, hogy ő hogyan tudja kifejezni önmagát, hogyan tudja a természetet megmutatni másoknak, amit az ő szemével lát. Ő milyennek látja a hegyeket például. Kérdeztük, hogy apa, de miért kékek ezek a hegyek? Mert hogy gyakran kékek voltak, és akkor elmentünk Marosfőre, mutatott a távolba, és megkérdezte, hogy szerintünk milyen színűek azok a hegyek. És tényleg kékek voltak. De mi észre se vettük, hogy ezek a hegyek kékek. Ő mutatta meg nekünk, hogy a hegyek kékek. Minden kirándulásunk tematikus volt, valahol játszva belevitte az ő tudását, az ő látásmódját. A portrékról imádott portrét rajzolni. Tehát ő például soha nem unatkozott, úgymond, hogyha elment bárhová, vagy mit tudom én, valamit meghallgatott, vagy volt egy beszéd, vagy bárhol látott embereket, vagy hírességek megszólaltak, művésztársai, akkor ő rögtön vette, mindig volt nála egy jegyzetfüzet, mindig volt nála egy kis toll, és akkor ő mindig rajzolt. Tehát ő mindig gyorsan vázolta azt az arcot, és hát szóval tényleg játszott ezekkel az eszközökkel. Biztos, hogy nagyon jó lett volna, hogyha nekem lett volna egy kevéske is érzékem a rajzoláshoz, mert akkor többet lehettem volna vele a műteremben, de nem volt sajnos. Viszont nagyon jó apa volt. Én aparajongó voltam egyébként. Dacár annak, hogy nem az jellemezte a mi együttlétünket, hogy reggeltől estig babázott velem, vagy nem tudom, játszottunk, hanem igazából limitált volt az az idő, de azt az időt nagyon hatékonyan kihasználta. És az, ahogy hozzánk fordult, vagy hozzám, tehát hozzánk úgy értem a gyerekeihez, az öcsémhez meg hozzám, abban mindig nagyon nagy szeretet volt. Én mivel nem tudtam rajzolni, tudom, hogy ezt ő észrevette már idejekorán, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor én majd legyek zongorista. Mert hogy az ilyen könnyen megy, hogy az ember zongorista válik. És aztán így zongoráztam. Az annyiból állt, hogy én mindig mentem zongoraórára. Közben meg hallottam az osztálytársaimat, akik jártak festészetre, meg grafikára, hogy hát ez milyen fantasztikus volt. Egyrészt sokan jártak egyszerre, másrészt ott mindig volt egy buli hangulat, apa mindig gondoskodott arról, hogy szólt mindig valami klasszikus zene, játszva tanultak rengeteg mindent, és mindig olyan élményekkel jöttek. Szinte, hogy irigy voltam, hogy miért nem vagyok ott. nagy Vivaldi rajongó volt, de egyébként minden rajongó is volt, mert ugye a kolozsvári évei alatt ő, hát hogy kiegészítse a szerény kis apanást, amit otthonról kapott, beállt statisztának. Szóval ez szerintem egy elfogadott és akkoriban sokak által használt kereseti lehetőség volt. Egymásnak adták, tehát ezt így örökölni lehetett, olyan könnyen nem lehetett ez a privilégiumhoz hozzájutni, és ő is így bekerült ebbe a forgatagba első éves korában, eljárt statisztálni. Megismerte a zenészeket, nagyon sok barátságot kötött, és megszerette a zenét. Nem volt olyan opera, amiről ne tudott volna mesélni. Olyan rajongása, tehát mindig, amikor elment a műterembe, akkor ott volt egy lemezjátszó. Ez a régi lemezjátszó, bakelit lemez. Nagyon sok lemez gyűjtött, ennek nagy része klasszikus volt, és ő mindig ezt hallgatta, mindig tudott róluk mesélni, úgyhogy ő tényleg egy ilyen két lábon járó lexikon volt, ha lehetett ezt úgy mondani, és nem is ez a lexikális tudás, hanem az az előadásmód, ahogy ő ezeket a dolgokat átadta, játszva, szeretett teljesen.
Tájképekről és in extenso természetről szólva, ugye ő tulajdonképpen úgy indult, vagy úgy indítatott ezen a pályán, hogy valamikor még a Detroit iskolában, amikor ő még ugye erdésznek készült, mert idézem, olyan szép zöld ruhájuk van. Tehát a természetrajz tanárnőjük felfigyelt az állatrajzaira, megmutatta az osztályfőnökének, és az osztályfőnök diagnózisa gyors és határozott volt. Nix erdészet, Marosvásárhely művészeti iskola. Ha a tájképeket nézzük, és azt, hogy mekkora súllyal vannak jelen az alkotásában, akkor talán azt is mondhatjuk, hogy annyira azért nem veszett el az a bizonyos erdész sem belőle. De milyen volt az ő, fogalmazunk úgy, hogy civil viszonya a természethez?
Nagyon oda tudott figyelni a részletekre egyrészt, a másrészt az, hogy én most például imádok túrázni. Én ebbe születtem bele, hogy mi mindig túráztunk, és mi mindig kirándultunk. Nem volt vasárnapi ebéd, hanem mindig reggel vacsoráztunk, hátizsák, szendvics, és rengeteget gombáztunk. Nagyon sokat jártuk az erdőt, mentünk autóval, például emlékszem, hogy keddi napon egyszer csak mondta, hogy szerintem ma sok gomba lesz. És akkor elindultunk, akkor ő vezetett, közben mutatta, hogy oda megyünk, mert szerinte ott gomba van. Mutatott balra, persze mindenki az utat figyelte, ő nem, ő nézett balra. Akkor mi is néztük, vagy például feszülten figyeltük az utat, és akkor ő mondta, hogy ott nézzük, az a gyönyörű, az a szarvas, most ugrott ki, vagy nem tudom, az az őz, vagy ott a mókus. Mindig ő vette észre ezeket a dolgokat.
Míg a pálya kezdetén ugye a jóval idősebb Nagy Imrében egyfajta mentorra talált, és ugye Nagy Imre arra bíztatta, hogy menjen ki és rajzoljon, fessen, amit ő meg is tett, viszont ezzel együtt adott pillanatban azt mondja a vele készült portré videóban, hogy a gyergyói táj itt van neki bent, és nincs szükség, hogy kimenjen ahhoz, hogy megfesse. Tapasztaltál ilyen szüléseket?
Természetesen, tehát hogy ő tényleg olyan sokat járta a természetet, és annyira megfigyelte, hogy ez bevésődött. Tehát ugye van úgy, hogy szokták ezt mondani, hogy akik így kirándulnak, várost néznek, van, aki fényképez, van, aki ugye nem fényképez, hanem rögzíti valahol így belül. És ő egy ilyen típusú, tehát mondjuk persze sokat fotózott, meg ilyesmi is volt, de valahol rögzültek a színek, nagyon szeretett a színekkel játszani, és élt benne ez a természet. Emlékszem, hogy kiskoromban volt olyan, hogy vette a vásznat, és akkor kimentünk, és ott fölállította a vásznat, és ez a fajta plein air festészet, hogy ő ott kint dolgozott. De nagyon sokszor megszülettek ezek a festmények a műteremben. Legtöbbször ott születtek meg.
Sosem állapodott meg egy adott stílusnál. Ő maga vallotta arról, hogy szeretett folyamatosan újítani és alkalmazkodni témához, meg ahhoz, amit úgy érzett, hogy aktuális követelmény. A te megfigyelésed szerint ez spontán, határozott döntés helyzete volt, vagy azért ő megvajudott ezeken a dolgokon? hogy az új témához milyen technikát használni, milyen megközelítésben nekivágni.
Nem kínlódott, nem éreztem, vagy éreztük soha, hogy ő kínlódik, tehát hogy ő akkor festett, amikor jött az ihlet. Volt úgy, hogy napokig nem ment a műterem fele például, akkor úgy gondoltuk, hogy valószínűleg nincs ihlet. Akkor csinált más, tehát ugye tanított, nagyon sokat foglalkozott a Szárhegyi művészteleppel, akkor is, amikor éppen nem volt aktualitása, mert hogy ő egész évben ezt szervezte. Tehát ő nagyon sokat készült rá. Mi láttuk, hogy a iszonyatos papírmunkával járt ez. Tehát pont egy művésztől ez egy távolálló dolog, de ő annyira akkurátus volt, és hogy erre odafigyelt, és ezt csinálta. Ez időigényes volt. Akkor volt olyan, hogy reggel fölkelt, és eltűnt. Elment a műterembe, akkor tudtuk, hogy van ihlet, és akkor biztos, hogy valami születik. És akkor viszont tényleg, akkor keltek életre ezek a fantasztikus művek.
Hivatkoztam már Nagy Imrére, aki hát a történetekből ítélve azért nem volt annyira könnyű természet. Művész kollégák egész seregével ápolt közeli viszonyt. Márton Árpád példaként mondjuk talán az egyik legközelebbi barátjának nevezhető, ugyanakkor róla mondja azt, hogy teljesen másképp alkottak, teljesen másképp közelítették meg a témákat. Ennek ellenére ugye vannak közös alkotásaik, köztéri alkotásaik, lásd a Cantata Profanát a Csíki Művelődési Házban, vagy a Szárhegyi Mozaikot, akkor ő ilyen szempontból, különös tekintettel ez a már említett ellentétekre, egy együttműködés szempontjából egy könnyű embernek számított?
Volt egy sajátos humora apának, ezt úgy kellett azért érteni. És a másik az, hogy nem volt soha öncélú. Bármit kitalált, ő azt szerette volna, hogyha minél többen ebbe becsatlakoznak, és hogy együtt közösségszervező erő volt benne, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy mindenki tanuljon, mindenki képződjön ezáltal, és hogy közösen hozzanak létre dolgokat. Ez nagyon-nagyon fontos volt számára. Most visszatérve még Nagy Imre bácsira, hogy sokat mesél arról, hogy amikor ő nagyon fiatal volt, és még egyedül volt, tehát még anya sem volt, Csíkszeredába került, és hát Nagy Imre bácsi ott volt, és hát hogy lehet megközelíteni az fantasztikusan híres és nagy festőt. Megismerkedtek, és valahogy egy kicsit a szárnyai alá vette, és meghívta őt egy hétig, együtt festhettek. Hát a parból teljesen
de
varázsolva,
hogy
pontosan, és akkor ugye a palig várta a reggelt, hogy na elinduljanak festeni, mindenki a hóna alá csapta az eszközöket, és elindultak. Apa gondolta, hogy majd szépen egymás mellett ülnek, és majd milyen jó lesz, hogy ő majd nézi, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor kérdezte apától, hogy na, te merre mész? Apa csodálkozott, hogy én merre megyek, hát ez... Hát arra, hát nem, hát fiam, ha te arra mész, akkor én igen, tehát hogy erre megyek. Még volt egy érdekes sztori, hogy egyszer lerajzolta, Imre bácsit így rajzolt róla egy portrét, ugye aztán a este megnézte mindig, hogy akkor mi volt. Ha nem szólt semmit, akkor az egy dicséret volt, ez egy hatalmas dicséret volt. Egyszer megmutatta neki azt a portrét, amit festett róla, nézte, és azt mondja, te engem ilyen rossz papírra ne rajzoljál. Úgyhogy ez egy ilyen jó sztori volt, de nagyon szerette őt, és hát nem volt egy barátságos ember, Imre bácsi. Én arra emlékszem, hogy szeretett paradicsomot enni mézzel, és ezt a párosítást én sem próbáltam még soha, de nem is fogom szerintem.
Hát a véres hurkához képest porcukorral, ahogy állítólag Bánfi unyadon fogyasztják, ez szerintem soft.
De apának nagyon fontos állomás volt ez szintén, hogy ő ott kezdhetett, és hogy meghatározta az ő csíkszeredai, vagy egész csíki aktivitását ez a gondoskodás, vagy hogy is mondjam, szakmai felügyelet, vagy kicsit irányadás, még úgy is, hogy nem volt az úgy, hogy szorosan. De szerintem ez egy nagyon jó tanulóiskola volt neki.
Édesapád markáns, mondjuk úgy, hogy ismerősei között, akiről, ha jól értettem, 3 portrét is készített az idők folyamán. Ott volt ugye Márton Áron püspök, akivel, ha jól emlékszem, akkor találkozott először, amikor a gyergyószárhegyi művésztábor ügyében kellett parlamenterezni a félig romos kolostor használatáról. Ez egy tartós kapcsolat volt? Felmerült bennem, hogy vajon miért pont Pannonhalmára költöztek ki, amikor Magyarországra költöztek. Jó, hát nyilván akkor már Márton Áron rég nem élt, de valamilyen szerepe lehetett ebben?
Nem mondom azt, hogy apa gyakorló vallásos volt, azt nem mondhatom, de volt egy tisztelet, volt egy hit világa. És azt tudom, hogy gyerekként ő minisztrált, és erről szeretett nagyon sokat beszélni, hogy az egy milyen fontos feladat volt, és ő azt nagyon szerette teljesíteni, amit kérnek. Szerette azt a milliót, szerette azt a fegyelmet, szerette azt az alázatot, ami ott a templomban őt körülvette, és amit ezáltal ő kapott. Ez tudom, hogy fontos volt. Aztán jött ez a Szárhegy, kiderült, hogy el kell menjenek a püspökhöz, mert hogy ő a mindenható és a döntéshozó ebben a körben. Nem volt, én nem tudok róla, hogy ez bármilyen másfajta kapcsolat, vagy tartósabb valami lett volna. Viszont mindig is volt egy olyan affinitás, tehát nagyon alázattal közeledett a hithez is, meg azokhoz a személyekhez, akik ezt a hitvilágot az emberek közelébe hozták. Például a Tusnádi templomban is ő tervezett egy vitrót, igen. Egy olyan kis misztikum volt számára, és akkor a Pannonhalmi is úgy született, hogy volt egy kezdeményezés, hogy legyen Pannonhalmán művésztelep. Nem volt ezt hol megrendezni, és az apátság nyitott volt erre, hogy az apátság teret ad ennek a művésztelepnek, és apát kérték meg ennek a vezetésére. És az, hogy ők miért Pannonhalmán, én azt gondolom elsősorban ez miattam. Ugye én voltam az, aki átköltöztem Magyarországra korábban, még 90-ben, és ugye én eleinte Sopronban, utána meg Győrbe éltem, élek most is, Győr mellett Győr új baráton, és azért, hogy egyfajta család egyesítés létre jöjjön, az öcsém is már kint élt Budapesten, akkor ők is úgy döntöttek, hogy két lakiak lesznek, és hogy szeretnének valami olyat, ami a közelünkben van. És akkor szerintem nem volt kérdés, hogy ez Pannonhalmán. Pannonhalmán is az volt az érdekes, hogy megtalálták azt a házat, aminek az ablakából az apátság látszik. Van is olyan festmény, ami itt van. Igen. Hogy igazából ezt ő pont az ablakból látta.
Egyébként valamennyire, mintha hozna Somlyó hangulatát is.
Igen, tehát, hogy valahol kicsi ez a világ, és én azt gondolom, hogy mindenhol megtaláljuk önmagunkat mindenben, mindenhol megtaláljuk az otthonunkat, és ők megtalálták az otthonukat Pannonhalmán is úgy, hogy közben a gyökereiket nem veszítették el. Tehát ők ízig-vérig erdélyiek most is, de ugyanakkor ott is nagyon sok baráti szál fűzi őket oda, nyitottak a világra. Ez nagyon fontos, hogy apa Indiában is volt. Sok helyen megfordult, és mindenhol ő kíváncsi. Így szoktam kérdezni, hogy amikor így elmegy ilyen helyekre, és ott van egy svéd asztal, akkor mit csinál? És ez azt hiszem, hogy ez válasz arra, amit az elején is kérdeztél, hogy ő akkor megkeresi azt az ételt, amit még soha nem látott, és még nem evett, mert ő kíváncsi, tehát és ő mindig is kíváncsi volt, és ő azt megkóstolja. És azt hiszem, hogy a festészetében és a munkásságában is ez volt, ez a kíváncsiság hajtotta őt mindig előre.
Ő ugye Kolozsváron végezte az egyetemet, az Andrészkút. Ennek ellenére Kolozsváron, amennyire emlékszem, összesen két kiállítása volt, a másodiknak is már szinte 30 éve, és a Korunk galériában, ami azért hát egy intimebb, diszkrétebb tér, nem annyira nyilvános. Hogy született a kezdeményezés, hogy most végre a Báfi palotában, hát sajnos halála után?
A lehetőség az a Kolozsi Tibor részéről merült fel, tehát azt soha nem titkoltuk, hogy nekünk az a tervünk és a vágyunk, hogy az ő nevét ugye életben tartani, az ő munkásságát megmutatni, és nyilván, hogy keressük a lehetőségét annak, hogy ahol kiállítás lehetőség adódik, ott jelen legyünk. És ezt ugye a Kolozsi Tibor szobrászművész is tudta, ő értesítette anyát erről a lehetőségről, hogy most van alkalom itt Kolozsváron. Nagyon nagy falatnak tűnt egyébként, és viszonylag rövid idő volt erre így felkészülni, és nagyon örülök. Én azt gondolom, hogy ez sikerült. Tehát, hogy akkor mi novemberben, amikor ezt megtudtuk, tényleg összeült a család, és mindent beleadtunk. Koncepcióban gondolkodtunk. Ugye mi folyamatosan kereteztetjük a festményeit, nagyon sok festményét megtaláltuk mappában. Nagyon sok festményét ő maga keretezte, azt úgy is hagyjuk, ahhoz nem nyúlunk, és az nyilván úgy marad, de ami mappában van, azt folyamatosan elővesszük, és akkor azt bekereteztetjük. Mi mindig készülünk arra, hogy ezt is majd megmutatjuk. És így jött össze az a mennyiségű képanyag, ami ugye itt is látható, ami nem kevés, mert 50-60 képről van itt szó, és az is nagyon jó, hogy ez egy életmű kiállítás, tehát összefogja az ő teljes munkásságát, a legutolsó festménye is itt van. Hát azt nem mondom, hogy az legelsők közül is vannak, de lesz majd még olyan kiállítás, ahol még többet meg tudunk majd mutatni, reméljük.